estét kívánok! A Zohár és a Kabala sorozatunknak az első óráján, az első alkalommal volt egy kis félreértés, úgyhogy egyel arrébb csúszik minden. Úgyhogy ma este fogjuk a bevezetést megtartani a Zohárhoz. Mivel a résztvevőknek egy része nem vett részt az előző pár sorozaton, Kabala órákon, ezért egy pár szóban olyan dolgokról is fogunk beszélni, ami már elhangzott az előző órákon, egy kicsit felfrissítjük az eddigi tudásunkat, és utána egy ilyen általános bevezetés fogunk venni, aminek a végén megnézzük a Zohárnak egy bizonyos részét, amiben egy elég alapvető része a Zohárnak, ami amúgy az imakönyvben is benne van, úgyhogy most a legújabb imakönyvben, amit kiadtunk a Mózes imájában, ez le is lett fordítva magyarra, úgyhogy onnan ki is másoltam. Ez ugye kicsit áttekintve, hogy mi is ez a Zohár, hova tegyük, hova helyezzük a zsidó irodalomban, a hagyományos klasszikus zsidó irodalomban. Ugye tudjuk azt, hogy ha a hagyományos klasszikus zsidó irodalma, zsidó tudományokat felosztjuk, a Tórára, a Bibliára épülő zsidó tudományokat felosztjuk, akkor két részre lehet ezeket általánosságban felosztani. Vannak azok a művek és azok a könyvek, amik a Tórának, a Bibliának a gyakorlati részével foglalkoznak, hogy úgy mondjam azzal, hogy mit hogyan kell csinálni, hogyan kell szombatot tartani, hogyan kell kóserságot tartani, a házas életet, és minden, ami gyakorlati kérdés, a mindennapi élet kérdései, vagy olyan dolgok, amik ma is léteznek, vagy olyan dolgok, amik ma esetleg nem léteznek, de valamikor voltak, mint mondjuk a királyok törvényei, vagy az Izraelben létező mezőgazdasági törvények, amiknek egy nagy része csak abban az időben aktuális, amikor a szentély még áll, vagy magával a szentéllyel kapcsolatos törvények, amik ugyancsak aktuálisak voltak, de most még, vagy már vagy még nem aktuálisak. Ez egyik oldal. Ezt a hagyományos szóhasználban úgy szoktuk nevezni, hogy Nigle de Tora. A Tóra kinyilvánított része, ami két okból is ezt a nevet viseli. Egyrészt azért, mert ez azokkal a dolgokkal foglalkozik, amik nyilvánvalóak, amelyek gluim, amelyek nyilvánvalóak mindenki számára. Mindenki tudja, hogy mi az, hogy csirkehús, és marhahús, és disznóhús, és tudja azt, hogy mit jelent az, hogy dolgozni, és nem dolgozni. Másrészt pedig azért, mert a Tórának ezek azok a részei, amelyek mindenki számára érthetőek, és mindenki számára elérhetőek voltak, és vannak a mai napig. Tehát maga az a téma, amivel foglalkoznak, illetve maga a szöveg és az anyag mindig is érthető volt és tudható volt. Ezek az anyagok részben csak elméleti síkúak, tehát mondjuk elméletben fölvetnek egy kérdést a szombattal kapcsolatban, vagy arról beszél, hogy az, hogy szombaton nem szabad dolgozni, ezt hogyan építjük rá a Tórára, a Bibliára, és így tovább. Részben pedig gyakorlati síkúak, ezt úgy hívjuk, hogy halaká. Tehát amikor a törvény. Akkor van egy elméleti beszélgetés, vita mondjuk a Talmudban, és a végén kijön a halaká, hogy akkor most melyik módon kell cselekedni. De minden esetre akkor is, ha valami nem halaká, csak elméleti síkú, akkor is olyan témákról beszél, amik mindenki számára érthetőek. Van azonban a Tórának egy másik része, ami az úgynevezett Nisztár de Tora, a Tórának a rejtett része, ami megint csak két okból neveztetik rejtetnek. Egyrészt azért, mert olyan dolgokkal foglalkozik, amelyek nem nyilvánvalóak mindenki számára, tehát nem a gyakorlati élet kérdéseivel foglalkozik, hanem elvont mondjuk filozófiai kérdésekkel, vagy Istennel kapcsolatos misztikus dolgokkal. Másrészt azért is nevezik a Tóra rejtett részének, mert maga ez az irodalom, ez nagyon hosszú ideig csak a kiválasztottaknak és az erre jogosultaknak volt az érdeme, hogy ezzel foglalkoztam. Ebben a misztárban a Tóra rejtett részébe tartozik nagyon sok minden. Ha általánosságban beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy úgy általában a zsidó filozófia minden műve, És ezen belül a zsidó filozófiának egy ága, amit úgy hívunk, hogy kabala. Ugye arról már beszéltünk az előző alkalmak, hogy a kabala az nem egy műnek a neve, hanem nem egy könyvnek a neve, hanem ez egy stílus, ez egy műfajnak a neve. És itt nagyon fontos különbséget tenni, ahogy most majd a Zohár kapcsán látni is fogjuk, hogy nem a zsidó filozófia nem minden része a kabalával egyezik, nem feltétlenül ellentmondásosak a zsidó filozófia különböző műfajai, de azért alapvető különbségek vannak, mondjuk a kabala műfaja és a Maimonides féle tévegők útmutatójának a műfaja között egy egészen másfajta megközelítés. Most tehát akkor a kabala az kifejezetten az a fajta Nisztádetorá, a Tórának a rejtett része, ami nem mindenki számára egyértelmű, és nem mindenki számára volt érthető, és rejtett volt, csak azok a különleges emberek foglalkoztak vele, akik be voltak avatva ebbe a műfajba. Ez nagyon hosszú ideig így volt, ugye azt lehet mondani, hogy nagyjából a kabalával foglalkozóknak ez a beavatott, tehát hogy csak a beavatottak foglalkoznak a kabalával, ez egészen ugye a Yitzhak Luria, a Rizal-nak a megjelenéséig tartott a 16. században. Ő volt az első olyan, aki azt mondta, hogy mit válegalozott a chokmá, hogy kötelesség kinyilvánítani ezt a bölcsességet, és mindenki számára elérhetővé tenni. De azért még eltartott több száz évig, amíg a gyakorlatban ez meg is történt. Ugye a haszidizmus megjelenésével, a Bársemtovval, aki, és ugye a haszid filozófia megjelenésével, ami a gyakorlatban is a kabbalisztikus fogalmakat lefordított az egyszerű ember nyelvére, ahogy ugyancsak erről már korábban több szó esett. De minden esetre, tehát a kabbala műfaja és az ide tartozó műve, azok mind a rejtett művek közé tartoznak, a Tóra rejtett részei közé tartoznak, és innen ered magának, a kabbala műfajának, az egyik alapkönyvének, a Zohárnak az egész konspiráció és a rejtély, ami a Zohár körül közismerten ugye megjelent. Először nézzük csak meg, hogy mi a Zohárnak a története. A Zohárt először a 14. században, 1305, ha jól emlékszem, 1305-ben jelentették, nem is jelentették meg, hanem jelent meg. Ugye abban az időben még nem volt könyvnyomtatás, úgyhogy tehát akkor derült rá fény, akkor jelent meg először egy spanyol kabbalistának a tollából, vagy hát nem tollából, hanem ezen lesz majd a vita, hanem egy spanyol kabbalistának a kabbalista által, akit úgy hívtak, hogy Moshe de Leon, aki egyszer csak megjelent, ugye ő közismert volt már előtte is, voltak kabbalisztikus művei, megjelent és azt mondta, hogy itt van egy könyv, ami több mint 1000 éves, amit ő szerinte a Simon Bar Jochai írt, vagy ha nem is ő írta, de az ő általa fönnmaradt mondásokat jegyzi föl. És ezt a nevet elnevezte Zohárnak, ennek a Zohárnak több része is van, ahogy erről majd beszélni fogunk. És hát itt kirobbant egy óriási vita. Mi a furcsa? Az a furcsa, hogy lehet az, hogy van egy könyv, egy mű, ami egyszer csak 1000 éven keresztül rejtve van, és egyszer csak megjelenik. Nem kizárt, hogy van ilyesmi, elképzelhető. Pláne egy olyan műnél, ami ugye a Tóra rejtett dolgaival foglalkozik, és ugye ne felejtsük el, hogy abban az időben nem voltak nyomtatások, tehát ugye egy könyv nem terjedt olyan sebességgel amúgy sem, egy mű, mint mondjuk a ma, amikor ha valamit kinyomtatnak, az kap egy ISBN számot, és nem lehet hamisítani, és azt mondani később, hogy ez most jelent meg. De minden esetre ez egy nagy rejtély volt, hogy akkor ez hogy is van. Ez a Zohár, ez arámi, elsősorban arámi nyelven jelent meg, arámi és héber keveréke. Ugye az arámi az a nyelv, amit a zsidók már a babiloniai fogságtól fogva, tehát időszámítás előtt 5. századtól kezdve már maguk közt beszéltek. Ugye ezen a nyelv több mint 1000 éven keresztül, vagy közel 1000 éven keresztül. Még akkor is, amikor visszatértek Izraelbe, tehát a babiloni fogság után, a következő 500 évben Izraelben is arámi volt a beszélt nyelv. A héber, az megmaradt a Tóra nyelve, de a Tóra magyarázatait azt már arámiul csinálták. Az arámi az körülbelül olyan volt abban az időben, mint ma a jidis Európában. Ugye ez egy ilyen a helyi nyelv és a héber keveréke, amit héber betűkkel írtak, és ezért ugye a Talmud is félig arámiul lett mondva, illetve följegyezve. Most ez a Zohár, mivel Rásbi, akinek a személyre mindjárt rá fogunk térni, a Simon Bar Jochai, ő a időszámítás után első század, második század környékén élt, és ugye a Talmudban is többször szerepel a neve, ez egy közismert személy volt. Ugye ezen a nyelven írta ezt a Zohár nevű könyvet, ami a gyakorlatilag a Tóra perspektívikusan a Tóra szakaszait magyarázza egy ilyen elvont, több sok esetben egy ilyen elvont stílusban. Ugye, ha egy kicsit mielőtt rátérnénk magára a Zohára, akkor beszéljünk egy kicsit a Simon Bar Jochairól. Simon Bar Jochai egy nagyon misztikus személyiség, már a Talmudban is közismerten. Ugye azt kell róla tudni, hogy ő a Rabbi Akiva tanítványai közé tartozott. Ugye Rabbi Akiva is egy közismert talmudi bölcs, akiről ugye tudjuk a történetet, hogy 40 éves volt, amikor elkezdett a Tórával foglalkozni, és nagyon nagy tudást szerzett, és nagyon sok tanítványa lett, akik nagyon rövid időn belül kihaltak. Ugye azt mondta, hagyomány szerint 24 év alatt 24 ezer tanítványa lett, és ezek egy nagyon rövid időszakban elpusztultak egy járvány által. De Rabbi Akivának egy másik nevezetessége az az, hogy ő ugye miután a ugye, hogy egy kicsit a zsidó történelmet lássuk, ugye a rómaiak, Izrael, a Szentföld egy római fennhatóság alá provincia volt, elég hosszú időn keresztül, majd időszámítás után 70-ben tehát abban az időszakban eléggé megromlott a provincia és Róma közötti kapcsolat, és ezáltal ugye lerombolták a szentélyt, és hát a zsidóság eléggé rossz helyzetbe került, de még nem lett, ugye a diaszpóra még nem lett teljes. A zsidók még továbbra is Izraelben éltek, körülbelül egy ilyen 80 éven keresztül. Ebben az időszakban ugye megpróbáltak újra szerveződni a zsidók, illetve megpróbálták leverni a római hatalmat, és újraépíteni a szentélyt, és akkor jelent meg a Bar Kokhba, ugye, aki úgy tiszteltek, mint a messiást, aki egy nagyon karizmatikus személy és hadvezér volt. Többek közt a hívei közé tartozott Rabbi Akiva is, aki hát hitelesítette azt, hogy ez a Bar Kokhba a messiás lehet, és támogatta a rómaiak elleni lázadást. Ezt a lázadást, ez először úgy tűnt, hogy sikeres, de utána a rómaiak ugye további csapatokat vontak be, és hát nagyon keményen, és nagyon durván és kegyetlenül leverték ezt a támadást. Ennek sokkal kegyetlenebb következményei lettek a zsidóságra nézve, mint a 80 évvel korábbi szentélynek a lerombolása. Többek közt az volt a következmény, hogy mindazok a talmudi bölcsek, vagy azok a korabeli bölcsek, a szellemi bázisa ennek a csoportnak, akik támogatták Bar Kokhbát, azok nagyon kegyetlenül kilettek végezve. Ugye többek között erről is szól, éppen tegnap olvastuk fel Jom Kipurkor a 10 mártírt, köztük van Rabbi Akiva is, akit nagyon kegyetlenül bántak el. Most Rabbi Akivának egy tanítványa volt ez a Rabbi Simon Bar Jochai, aki nem pusztult el a többi 24 ezer tanítványa, viszont nagyon kegyetlen, ugye a rómaiak őt is üldözőbe vették, és ezért a hagyomány azt mondja, hogy 13 éven keresztül rejtőzködött egy barlangban a fiával, Rabbi Eliezerrel együtt, ugye a rómaiak elől. Amikor ott rejtőzködött, hát akkor egyrészt önmagában ez is egy elég rejtélyes dolog, hogy valaki eltűnik egy ilyen hosszú időre, és a hagyomány, a Talmud azt mesélve, a hagyomány azt mondja, hogy hát egy nőtt neki ott egy Szent János kenyérfa, és egy patak, és azt ette, és azt itta, és azon élt ilyen hosszú időn keresztül. Eléggé a személyében, a Talmudban több helyen is látjuk, hogy vita van közte és más talmudi bölcsek között, hogy hogyan kell a világot és a világi dolgokat kezelni. Például egy híres vita, Rabbi Simon bar Jochai azt mondja, hogy egy ponton, hogy hát mi kijön a barlangból, és látja, az emberek ott vetnek és arasznak, és azt mondja, hogy lehet, hogy egy ember a világi dolgokkal foglalkozik, ahelyett, hogy a Tórával foglalkozna. Tehát ő egy olyan fajta életvitelt tartott ideálisnak, ahol az ember teljesen kivonja magát a világból, és a Tórával és a szent dolgokkal foglalkozik. Szemben például Rabbi Ismáellal, akivel vitatkozott, aki azt mondja, hogy hát nem, a Tóra azt mondja, hogy majd megáldom a termésedet és a füvedet, és akkor majd minden jó lesz, amiből kitűnik, hogy akkor mégis azért kell foglalkozni a földi dolgokkal. Alapján véve azt lehet mondani, hogy Simon bar Jochai úgy tartotta, hogy egy olyan ember, aki képes a Tóra tanulásra, az teljesen arra kell, hogy az életét áldozza, és semmi másra nem szeret, hogy foglalkozzon, viszont egy olyan ember, aki mégis a földi dolgokban benne van, és hát nem képes a Tórát tanulni, az annak mondja a Tóra azt, hogy foglalkozzon a földi dolgokkal. Tehát ugye a személy egy eléggé, önmagában is egy ilyen eléggé misztikus, és egy ilyen elvont személyiség volt. És ismerjük mondva a Talmudból is, nem csak misztikus dolgokkal foglalkozott, hanem nagyon sok a Talmudból közismerten, ugye halakikus a Tóra kinyilvánított részében is állást foglal, és innen ismert. De Simon bar Jochai hagyomány szerint Mironban van eltemetve, ami Galileában van, Izraelben, ugye Észak-Izraelben, és ez az egyik oka annak, ugye ezt a sírt, ezt a sírhelyet ezt ma is ismerjük, tudjuk, hogy hol van, a halálozási évfordulóján a Jorszájt, akkor több tízezer ember szokott oda zarándokolni a mai napig is, mert a hagyomány szerint a Simon bar Jochai azt hagyta meg, hogy örvendezzenek az ő halálozási évfordulóját. Ez a Lágba Omer napjára esik, az Omer 33. napjára. Most valószínűleg ez is az oka annak, hogy később, majd amiről beszélni fogunk az 1500-as években, Szváton, ami Mirontól kb. 4 kilométerre van, egy nagyon erős zsidó közösség alakult ki, több misztikus tannal foglalkozó, kabbalisztikus dologgal foglalkozó bölcsel egy kis közösségen belül, akik világhírűek a mai napig is, köztük a Yitzhak Luria, ugye, aki végül is hitelesítette majd, ahogy majd erről beszélni fogunk, a Zohárnak az eredetét. Visszatérve tehát, a hagyomány szerint, vagy megjelent ez a Moshe Dilion, és azt mondta, hogy ez a könyv, ez a Rásbitól származik, pontosabban, ha nem is őt teljes egészében ő írta, de azt lehet mondani, hogy az ő mondásait jegyezték föl a tanítványai. Ugye alapján be is hoztam a Zohárt. Alapjában véve a Zohár az a heti szakaszokra épül. Itt lehet látni, hogy a három könyvből áll. Az első könyv az Mózes első könyvére írt magyarázatok, a második az a Mózes második könyvére írt magyarázatok, és a harmadik könyv az pedig a Mózes harmadik, negyedik és ötödik könyvére írt magyarázatok. Most terjedelmében érthető is, hogy az első két könyv miért kap annyi helyet, mint a második három, mert ugye az első két könyv a Tórában az foglalkozik ugye a teremtéssel, a különböző bibliai történetekkel, amit hát több hely van úgymond a misztikus tanokra, de emellett természetesen a másik könyv, a többi könyvben is, amik a mitvákkal foglalkoznak, ott is van misztikus magyarázat. De erre majd megint csak a továbbiakban kicsit részletesebben rá fogunk térni. A stílusában a Zohár nagyon hasonlít a Midrás irodalomhoz. A Midrás az ilyen homeritikus tanok, ami gyakorlatilag a Tóra történeteinek kiegészítései, ilyen szájhagyomány útján fönnmaradt történetekkel, kissé elvonatkoztatva a történet szó szerinti jelentésétől, vagy a történet szövegéből levonható szóhoz kötött konzervenciáktól. Például a Midrás sokszor egy-egy szót vagy betűt kiemelve egy egész épületet egy egész nagy-nagy várost tud fölépíteni egy egészen kis dologra, ami azt mutatja, hogy itt nem annyira arról van szó, hogy a Tóra magyarázatának több stílusa lehet, lehet egy olyan fajta magyarázat, amikor magának a szövegnek a szó szerinti jelentését keressük, vagy a szöveg különböző kifejezés formájára építünk. Ez viszont egy olyan fajta magyarázási mód, ahol van sok esetben a megjelölt szavak vagy betűk csak mint egy ilyen támaszték. Támasztéka annak, ami egy egész nagy hagyomány, ami megmaradt. Tehát mondjuk egy egész történet, amire egy egész apró utalás van csak a Tórában, amire nem lehet nyilván egyedül, nem lehet egyedül abból következtetni erre a történetre, de a Midrás irodalomban ez fönnmaradt, a szájhagyomány után, és akkor összekötjük ezzel a támasztékkal, ezzel a kifejezéssel. Most a midrások, ezek a szájhagyomány útján fönnmaradt kiegészítő történetek, ezek a szájhagyomány útján maradtak meg, és nagyon nagy részben a Talmudban vannak benne. Később ugye vannak ilyen midrás összeállítások, mint a Midrás Rabá, vagy Midrás Tanhuma, ami különböző midrás gyűjtemények, megint csak a Tóra szövegére. Most a Zohárban nagyon sok ilyen midrás típusú dolog van. Nagyon hasonló, nagyon sok ilyen biblia magyarázat, nem is biblia magyarázat, hanem gyakorlatilag midrások a Tórára, és így a Zohár egyik részét is úgy hívják, mert ő több részből áll, vagy több részből áll a Zohár, egyik részének az a neve, hogy Midrás Nélám, az elrejtett midrás, vagy az eltűnt midrás. Ugye azt kell tudni, hogy ez a Moshe de Leon, ő azt állította, hogy a Zohár az ilyen kéziratokban került hozzá, különböző füzetekben. És ezeknek a különböző füzeteknek ugye más egy kicsit a stílusuk, más módon más részeket magyaráznak, tehát a Tórának más részeit, és más is a nevük. De milyen részekből áll a midrás, akkor most nézzük végig. Hát vannak az úgynevezett idrák. Nem most a Zohárnak a részeiről beszélünk. Hát először van három idrá. Az idrá az valami olyasmit jelent, mint helység, vagy ez nem falu, hanem helység, vagy ülés, mondjuk. Ahol Rásbi, tehát a Rav Simon Bar Jochai, ez a rövidítése a nevének, Rav Simon Bar Jochai az Rásbi. Rásbi ült a többi tanítványával együtt, és magyarázták ezeket a különböző dolgokat. Tehát ez az idrá. Idrá, a következő idrák vannak. Idrá Rabá, a nagy ülés. Idrá Zuta, a kis ülés. Idrá Devé Miskana, a Miskánnak a szentély sátornak az ülése. Tehát idre a nagy ülés, a kis ülés és a szentély sátor ülése. Az idra rabá, ez talán a legmisztikusabb a három közül, ez foglalkozik a teremtéssel és a teremtés különböző folyamataival. Például itt van szó az Adam Kadmonról, szó szerint ősemberről, ami nem azt jelenti, hanem a világ teremtésének az ős állapotáról, az idő előtti állapotáról, amiről azon a térképen, amit a múlt alkalmakkor már kiosztottunk, ugye, föl is van jelölve, meg is van jelölve. Az Itra Zuta, a kis ülés, ez gyakorlatilag a Rásbinak a búcsú beszéde a tanítványaihoz, amelynek a végén azzal a szóval ami gyakorlatilag azzal végződik, hogy Rásbi meghal, és annál a szónál hal meg, ahol azt mondja, hogy Chaim, hogy élet. És ez különben egy közismert ilyen misztikus dolog, hogy amikor egy szádik meghal, egy nagyon nagy dolog, hogyha azt mondja, hogy Chaim, és ez az utolsó szava, mert akkor ezzel mutatja, hogy az örök életbe lépett át. Több szádiknál is ez megvan, hogy mondjuk egy tóra tanítás közben te hal meg, és az utolsó szava, hogy élet. Tehát a Rásbinál ezt látjuk. Milyen részei vannak még? Ugye van a Hechalot de Rashbi, a Rashbi csarnokai, ami a pokorról és a mennyországról szól. Van még az úgynevezett Midrash Nelam, a rejtett midrások, amiről beszéltünk, ez is a lélekről szól, és részben a teremtésről, részben a túlvilágról. És ezzel van még egy következő része, az úgynevezett Ráje Mehenna, az igaz pásztor című rész. Ez elsősorban a micváknak a misztikus jelentésével foglalkozik, tehát már nem történetek kiegészítése, hanem micvák foglalkozik. Miért nevezik ezt igaz pásztornak? Mert a leírás szerint ezt egyenesen Mózestől kapta meg, Moshe Rabbeinutól kapta meg a Rásbi. Találkozott vele ő és a tanítványai, hát nyilván valami lelki formában, ugye abban az időben Mózes már 1300 éve nem élt, és a Mózes, Moshe Rabbeinu fölvetette nekik a micvák misztikus jelentését. És ezért ráutal ez az igaz pásztor nevű rész. És akkor még van egy rész, a Tikkuné Zohár. A Zohár javításai, szó szerint, vagy észrevételei. Ez a rész pedig a Tóra bizonyos részeinek az ilyen egészen apró kis betűi, vagy betűk koronáiból való ilyen következtetés, misztikus következtetéseket tartalmaz. Most, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezekből a részekből áll a Zohár. Mondom, ha lesz időnk, mi is meg fogunk még már ma nézni egy részt. És azt lehet mondani, hogy a Zohár, ugye azt mondtam, hogy arámjul és héberül, részben arámjul és héberül íródott, de a Zohár körül kialakult egy nagyon kemény pulmusz, hogy polémia, hogy gyakorlatilag ki is a szerzője a Zohárnak. Ugye abban az időben, amikor megjelent ez a Moshe Dilion, akkor nagyon sok, vagy bizonyos korabeli kabbalisták és bölcsek azt állították, hogy ezt a Moshe Dilion saját maga írta, és megpróbálta utánozni, tehát gyakorlatilag hamisította a könyvet, megpróbálta utánozni azt a stílust, a korabeli stílust, a korabeli arámi nyelvet, és mivel amúgy is kabbalával foglalkozott, tehát tudott kreálni ilyen kabbalisztikus szövegeket, és mindezt azért csinálta, hogy jobb megélhetése legyen, mert egy ilyen fantasztikus könyv, ha megjelenik, akkor nagyon sok pénzzel lehet eladni, hírnévre lehet szert tenni, és így tovább, és így tovább. Mivel támasztották ezt alá? Hát, ugye gyakorlatilag, nem csak abban az időben, hanem egészen a mai napig a pulmusz nem állt meg, és mai napig is két vélemény van az Zohár kapcsán, hogy ki írta az Zohár, és vannak érvek erre az oldalra, és érvek arra az oldalra. Mivel támasztják alá azok, akik azt mondják, hogy ez egy hamisítvány, most nagyon nagy, tényleg nagy vonalakban összefoglalva, egyrészt a nyelvezete. A nyelvezeténél észre lehet venni, hogy vannak olyan fajta kifejezések, amik a Rásbi idejében, az időszámítás utáni első-második században nem valószínű, hogy léteztek. Illetve lehet látni, hogy ugye hogyan működik ez a héber, hogy egy kicsit belemenjünk, hogy megértsük, hogy ez mit jelent. Ugye az héber és az arámi nyelv gyakorlatilag a hébernek és egy környékbeli ilyen közel-keleti nyelvnek a keveréke, amire folyamatosan a héber hatott, és az arámi visszahatott. Ugye nagyon hasonlít ehhez a jidishez, ahogy az előbb is mondtam. A jidis is, ugye alapjában véve egy német nyelvtanú nyelv, amiben vannak héber szavak, de nem csak a szavakat tekintve, hanem nyelvtani fordulatokat is tekintve hat egymásra a két nyelv, vagyis hatott egymásra a két nyelv a 17., 18., 19. században. Például, most megnézzük az egyik oldalt. Sok olyan jiddis kifejezés van, ami ugye héber eredetű, illetve olyan jiddis nyelvtani formula, ami a németben nincsen, de a héberből lett átvéve. Nyelvtani formula. Tehát mondjam, most maradunk a német szavaknál, de hogy összeáll a mondatszerkezet, az egy héber mondatszerkezetnek felel meg. Ugyanígy visszafelé föl lehet fedezni néha, hogy különböző rabbinikus irodalomban, amikor ilyen responzumokban, amikor héberül írnak, de lehet látni, hogy jiddisül gondolkodtak, mert a mondatszerkezet nagyon német nyelvtani szerkezetű. Tehát héberül olyat nem mondanak ilyen módon. Hasonló módon az arámival is így van. Most azt lehet látni, ha tudom azt, hogy van egy bizonyos héber kifejezés, ja igen, még egy dolgot még az arám és a héber kapcsán, hogy ez a különbség az a jidis és az arámi között az az, hogy az arámi alapjában véve egy hasonló szerkezetű nyelv, és az arámi kifejezések is nagyon hasonlítanak a héber kifejezésekhez. Ezért sok esetben lehet fogni egy héber szót, és átkreálni arámivá. Mondjuk, nagyon sok szóban, például, nagyon sok szóban a sin és a taf cserélődik. Ami héberben sinnel mondanak, arámiban táfa. Például héberül 8 a smona, arámiban tamna, ami ugyanaz, csak a táf a sin helyett. Más szavaknál is, ahol cserélődnek bizonyos betűk, és ezáltal a szó már arámi lesz. Most én tudom azt, hogy van egy héber szó, amit egy bizonyos dologra csak később használnak, és ez most le van fordítva arámira, az kezd gyanús lenni. Például az egyik ilyen szó, amit szoktak mondani, az az a kifejezés, ami nagyon gyakran van használva a Zohárban, isztalek. Isztalek az azt jelenti, hogy abból a szóból származik, mint héberből le hisztalek, hogy fölemelkedni. Ami az arra kifejezés, finom kifejezés, hogy meghalni. De ezt a szót a héberben csak a középkorban kezdték el használni. Mégis a Zohárban szerepel, mint egy arámi kifejezés. Ez egy kicsit gyanúsá teszi, mert abban az időben nem használták ezt a kifejezést. Aztán vannak olyan észrevételek, hogy például, most itt ezt én nem tudok spanyolul, de mivel spanyol volt ez a mosedélé jól, akkor azt mondják, hogy például vannak olyan kifejezések, mint például gridinim, az azt mondják, amit így leír, ami azt jelenti, hogy őrök, ami spanyolul guardianos. És a gridinim, guardianos, azt mondják, az ugyanaz a szó, csak ezt bevette itt a könyvben. Vagy és noga, ami zsinagóga lenne. És ugye esznoga, vagy szinagoga, akkor az hasonlít. Jó, ez egy kicsit erőltetett, de azt mondják, hogy például ilyesmire. És ugye nagyon sok más olyan dolog van, olyan forrás, illetve olyan bizonyos esetben olyan témák is, amivel a Zohár foglalkozik, ami abban az időben még nem volt. Tehát olyan témakörök is felmerülnek, ami abban az időben még nem volt. Arról is szó van, hogy ugye a Zohárban vannak ilyen úgynevezett isuvékét, hogy mikor fog eljönni a messiás. És a Zohárban egy fonton arról szól, hogy minden, hogy a számüzetés, ugye ez egy bevett dolog volt különböző könyvekben, talán a középkorban, hogy adtak ilyen isuvékét, de még korábban is. Tehát gyakorlatilag a számüzetéstől fogva, hogy kiszámolták, és ez a bölcs azt mondta, hogy a messiás el fog jönni ebben és ebben az évben. A Talmud erről azt mondja, kolukol a kicsin, hogy már minden ilyen előrejelzésnek vége van, most már tényleg el kell jönni a messiásnak. De mindesetre ez egy bevett dolog volt, és voltak, akik ellenezték, voltak, akik támogatták az ilyesmit. Ugye ennek az egy előnye, hogy akkor egy kicsit felerősödik a hit a messiásban, van egy konkrét dátum, de hát az egy hátránya, hogy amikor eljön és nem jön el a messiás, akkor viszont ez problémát jelent. Mindesetre a Zohárban az egyik kész, az egyik ilyen világvége, az úgy van kiszámítva, hogy 1270, mert azt mondja, hogy 100 évenként minden törzs, 12 törzsből a 100 év, és azt összeadjuk 1200 év, 70-ben lett lerombolva a szentély, akkor 1270. Most a Zohár az 1305-ben jelent meg, akkor gyanús, hogy, akkor, hogy most pont akkor jelent meg. Hát ilyen felvetések is vannak. Jó, most nézzük a másik oldalt. A másik oldalról viszont azok, akik azt mondják, hogy a Zohár az most nagyon nagy vonalakban foglalnak, mert ez egy óriási vita. Akik azt mondják, hogy a Zohár az eredeti és valóban a Rasbi kollából származik, ők azt mondják ezekre a vádakra, nézzük sorba a vádakat. Azt mondják, hogy alapján, mivel igaz az, hogy vannak olyan dolgok a Zohárban, amik a Rasbi idejében még nem voltak, senki nem mondta azt, hogy az egész Zohárt a Rasbi szerezte. Lehet, hogy hozzájöttek az idő folyamán még más részei a Zohárnak, bizonyos részletek, amik nem egyértelműen a Rasbitól származnak, mert amúgy is a Zohárból is kitűnik, hogy nem mindent a Rasbi mondott. Tehát mások is ott szerepelnek a Zohárban. És ez megmagyarázhatja a különböző kifejezéseket, vagy olyan témaköröket, amik később merültek fel. Egy másik felvetés. Azt mondják, hogy ez egy olyan nagy mű, ja igen, még egy fontos dolgot nem említettem, elnézést, még vissza a másik oldalhoz. Azt mondják, hogy, hogy vannak olyan munkák is, akik összehasonlítják a Moshe de Lyon műveit a Zohárral, és felfedeznek párhuzamokat. És azt mondják, ó, ebben így szerepel, mint a saját műve, és ott pedig úgy szerepel, mint az a Zohárban lenne. Pedig azt a saját művét az korábban írta, mint ahogy a Zohár megjelent. Akkor most honnan tudta azt, értitek, mi van a Zohárban, hogyha... De erre mit mond az ellenoldal? Hogy igen, az ő tulajdonában ez már megvolt korábban, és ezért, mivel az volt a terve, hogy esetleg lefordítja Héberre, vagy nem tudta, hogy hogy jelentesse meg, már tudott onnan kilesni dolgokat korábban, és ezeket bevette a művébe. Ugyanakkor a tény, hogy a legtöbben azt mondják, hogy ez egy olyan nagy, vagy ez az oldal azt mondja, hogy ez egy olyan nagy mű, és olyan mély tartalma van, hogy kizárt dolog, a Moshe de Lyon nem lett volna képes egy ilyen művet egyedül megírni, pláne egy olyan rövid idő alatt, ami feltételezhető, hogy a tulajdonába került addig, míg megjelent. Ez körülbelül 6 év, amit feltételeznek. Ilyen rövid idő alatt egy ilyen nagy művet, ilyen mély tartalommal nagyon nehéz lenne megírni. Jó, van még egy érdekes dolog ennek kapcsán, hogy abban az időben, amikor megjelent a Zohár, gyakorlatilag egy ember volt, aki nagyon hát az egész közelébe került ennek a Moshe de Lyonnak, és akitől fönnmaradt egy följegyzést, ezt úgy hívták, hogy Yitzchak, az Akkói Yitzchak, Izsák. Ő Akkóban élt, ami Izraelben egy város, ő nem messze különben ettől a Tzfáttól, ő is egy kabbalista volt, és amikor a kezébe került a Zohár, akkor nagyon föllángolt, nagyon belelkesült, de hát zavarta az a tény, hogy nem tudta, hogy most ez valódi, eredeti vagy nem eredeti. És akkor megpróbált utána nézni, külön elutazott Spanyolországba, ami elég nagy út azért Akkóból, abban az időben, hogy találkozzon ezzel a Moshe de Lyonnal, akivel találkozik is. Most azt kell tudni, hogy a följegyzéseiből csak egy rész maradt meg, nem maradt meg az egész, tehát nem tudjuk a végeredményt. De az kiderül, hogy találkozik ezzel a Moshe de Lyonnal, aki megesküszik neki, hogy ezek teljesen eredetiek, és így szó sincs hamisításról, és meg is ígéri neki, hogy megmutatja az eredeti kéziratot, de mielőtt ez megtörtént, nem meghal a Moshe de Lyon, és erre nincs lehetőség, akkor még kétfajta dolog van, Yitzchak feljegyzéseiben, az Izsák feljegyzéseiben, az egyik az az, hogy van egy olyan hír, amiről azt, egy olyan híresztelés, hogy ő azt hallja, hogy ezt a Moshe de Lyon csak azért csinálta, hogy hamisítson, tehát egy ilyent is följegyez a feljegyzés, ami ott a környéken ezt mondogatják az emberek, de ugyanakkor azt látjuk, hogy később, amikor ez az Akkói Yitzchak utal a Zohárra, akkor úgy utal rá, mint a Rav Simon Bar Jochai-nak a könyvére. Tehát annak ellenére, hogy a feljegyzéseiből nincs meg, az úti feljegyzésének nincs meg a vége, tehát nem tudjuk, hogy ott végül hogyan jutott erre a következtetésre, de az kiderül, hogy végül erre a következtetésre jutott. És a Rasbinak tulajdonítja ezt a művet. Most végül is egy elég nagy vita alakult itt ki, amely vita egészen a 20. századig elnyúlt. Itt most két dolgot emelnék ki. A világi tudományos oldalon ugye az egyik híres ember, aki ezzel foglalkozik, az a Sholem Gershon, ugye, aki a világi kabali, A kabbalával foglalkozó világi tudósok legnagyobbika gyakorlatilag a modern korban, modern érában. Ővele az érdekes, hogy hosszú éveken keresztül olyan cikkeket írt, amelyek azt bizonygatták, hogy a Simon Bar Jochai a szerzője az Zohárnak. Végül élete végén megjelentetett egy másik művet, amiben erre rászáfor is azt mondja, hogy nem. Rav Simon Bar Jochai, az egész, ez egy hamisítvány, ez csak Rav Moshe de Leon írta. De ami érdekes, hogy ebben a könyvében nem foglalkozik azokkal a bizonyítékokkal, amit saját maga fölhozott évekkel korábban a másik oldal iránt, úgyhogy ezért ez egy kicsit hiányos ez a mű. És rá alapozzák azt, illetve arra az egész filozófiára és szellemiségre, ami ugye a felvilágosodás környékén kialakult, ahol a világi zsidó tudósok megpróbálták mindennek amit csak lehetett annak a hitelességét kétségbe vonni. Erre alapszik az, hogy a tudományos világban nagyon sokféle, a döntő többség azon van, a világi tudományos világban azon van, hogy ez nem Rav Simon Bar Jochainak a műve. De nem mindenki mondja ezt, ott sem. És a zsidó felfogásban, tehát a vallásos zsidó felfogásban pedig egyértelmű az lett a bevett, elfogadott vélemény, hogy ezt Rav Simon Bar Jochai írta. Hol alakult ez ki, vagy hol lett erre véglegesítve? Yitzhak Luria az, aki úgy fogadja, úgy beszél el a Zohárról folyamatosan, mint egy hiteles könyvről, és ezáltal a Yitzhak Luria ugye a legnagyobb kabbalista. És bármi, ami kabbala ma, az gyakorlatilag vele kapcsolatos, mert az ő általa fölvázolt kabbalista trend az, amit mi követünk, ezért hát elfogadjuk ezt, hogy végül is, ha ő azt mondja, hogy ezt ő írta, akkor nyilván a tartalomból ezt föl tudtam érni, hogy ez egy hiteles könyv, nem egy hamisítvány. Nagyjából ez az ennyit a vitáról, ami a Zohár környékén kialakult. Még egy érdekes rész ezzel a dologgal kapcsolatosan az, hogy Jemenben volt egy irányzat, akit úgy hívtak, hogy Dardein, akik Jemenben, hát egy ilyen 150 évvel ezelőtt indulhatott meg ez az irányzat, egy Kapach nevű rabbi, Yichye Kapach nevű rabbi, jemeni rabbi volt. Most azt kell tudni, hogy a jemeniekről, pláne erre a Kapach családra, hogy ők a Maimonides tekintették a legnagyobb mesterüknek, és ez a Yichye Kapach azon a véleményen volt, hogy Talmud, Maimonides, és senki más nincsen. Ezek a mérvadó források, mindenki más az nem tudja, miről beszél. Most a Maimonidesről pedig azt kell tudni, hogy az ő filozófiája nagyon egy ilyen racionalista filozófia volt. Ugye a Maimonides a műveiben mindig nagyon sok esetben elveti az ilyen minden olyasmit, ami valamilyen misztikus dologgal kapcsolatos, és nagyon egy ilyen racionalista módon írja a filozófiai műveit is. Tehát ebben például nagyon eltér a kabbalától. Vannak olyan vélemények, hogy azt mondják, hogy a Maimonides is foglalkozott kabbalával, de nem hagyott ilyen műveket maga után, és más kérdés, hogy másfajta stílusban írta a filozófiai műveit, de ezzel ellen, és ott nem a kabbalisztikus módszerekkel, és az is más kérdés, hogy a halachikus könyveiben elveti a misztikus dolgokat, meg babonákat, mert ezeket nagyon veszélyesnek tartja az egyszerű nép számára, de ezzel együtt ő is foglalkozott kabbalával. De mindesetre, amit tudunk a Maimonidesről, tehát a műveiből, egy nagyon racionalista volt, és ezt tovább vitte ez a Yichye Kapach, és azt mondta, hogy jó, ez az egész Zohár, ez egy semmi, és ezt nem kell vele foglalkozni, és csak a Maimonides és a Zohár nagyon kritizálta a könyvében Milchamot Hashem, a Isten háborúi című könyvében hosszasan kifejti a véleményét a mindennel, ami a kabbalával foglalkozik, illetve a Zohárral, és mindent a Maimonides műveire próbál építeni. Most később ez egy nagyon szélsőséges irányzatnak számít. Most természetesen ezek ortodox zsidók voltak. Tehát csak ezen belül a filozófiával kapcsolatos vélemény elég szélsőséges, mert a zsidóság minden más része hagyományos, autentikus, tehát most ortodox része az elfogadja a kabbalát és a Zohárt, mint egy hiteles dolgot. Ők voltak egyedül gyakorlatilag, akik ezt nagyon, nagyon ilyen karakánul elvetették. Az ő unokája, Joseph Kapach, aki már Jemenben született, de Izraelben halt meg. Ő volt egy nagyon híres rabbi még, aki ugyancsak a Maimonides műveit földolgozta, és gyakorlatilag a legjobb földolgozását csinálta a Maimonides műveinek. Ő megpróbált, nem nyilvánított véleményt erről a kérdésről, próbálta kerülni a kérdést, de elképzelhető, hogy ő is ezen a véleményen volt, csak nem akarta ezt hangoztatni. Még egy érdekesség, hogy 2005-ben föltételezések születtek, hogy van ez egy egészen modern izraeli politikai kérdés, van azokon a területeken, most nem akarom azt a kifejezést használni, hogy megszállt területeken, politikai álláspontom miatt, de azokon a területeken, amik ugye kérdésesek, és amiben folyamatosan vita van, vannak olyan telepesek, akik ugyancsak dárdaimnak nevezik magukat, akik ezt a fajta racionalitást olyan szintre viszik, hogy azt mondják, hogy csak akkor jelent el a messiás, hogyha mi magunk veszük a kezünkbe az ügyeket, és ezt nem kell az égből jövő csodának várni, hanem föl kell robbantani a Al-Aqsa mecsetet, és a helyére föl kell építeni a szentét, és akkor fog eljönni a messiás, ami ugye az izraeli sabáknak, titkos rendőrségnek nagy fejfájást okoz minden ilyen dolog, mert próbálják ezt ugye megelőzni. De minden esetre vannak, akik ezt ezzel a dárdaimmal kötik össze, hogy ennek ez a filozófiai, ennek a kis csoportnak ezek a filozófiai, ideológiai alapjai. Tehát nagyjából ez a Zohárnak a története. Mi a következő alkalmakkor a Zohárnak 8-7 részét fogjuk átvenni, 7 kiválasztott rész, amit le fogunk fordítani, és elemezni fogunk, megpróbálunk megérteni. Most hoztam egy részt, amivel lehet, hogy a későbbiek folyamán is foglalkozni fogunk. Ez az úgynevezett, ami itt a 14. oldalon kezdődik, úgy kezdődik, hogy az Eliáhu beszélni kezdett, az örökkévaló egyetlen is rejtett, az Eliáhu beszélni kezdett. Héberül Poszach Eliáhu. Ezt a részt, ezt pláne haszidok el szokták mondani a szombati, vagy péntek délutáni ima előtt, mint egy fölkészülés a szombatra. És ez egy rész a Zohárból. Pontosabban a Zohár, a Tikkuné Zohárnak egy bevezetése, amiben már szó van a legalapvetőbb kabbalisztikus kérdésekről, ugye a teremtésről, és a szférákról, a kabbalisztikus szférákról. Csak egy pár dolgot mutatnak meg, és tisztáznak. Ugye azt mondja, hogy Eliáhu beszélni kezdett, ugye ez azt jelenti, és a Zohárban nem itt van egyedül, hogy ugye Eliáhu proféta, aki abban az időben természetesen már nem élt, több száz éve Lásbihoz képest, ugye egy olyan durván egy olyan 300, 800, 900 éve, 900 év van körülbelül a Lásbi és a Eliáhu között. De hogy lelkében ott megjelenik, és akkor elmond különböző dolgok, misztikus dolgokat, és ezeket a Rásbi följegyzi, illetve föl vannak jegyezve a Zohárban. Hát ne csodálkozunk azon, hogy most van itt följegyezve, ami ugye, időben nem egyezik a Rásbiban. Tehát mit mond? Eliáhu szólott, így szólott, világok ura, te vagy, de nem számszerű értelemben, fenségesebb vagy minden fenséges lénynél, és rejtettebb vagy minden rejtőzőnél, a gondolat képtelen megragadni téged. Erre az egy mondatra, amit most gyorsan olvastunk föl, nagyon sok kabbalisztikus mű és haszid filozófia épül. Mindjárt kicsit részletezni fogunk, csak tovább akarok menni, még más dolgokat is mondjak. Hát ugye itt a kicsit tovább mentek, a következő, ugye fordítva megy az oldal. A 15. oldal tetején azt mondja, hogy te vagy az, aki megteremtette a 10 eszközt, amelyet 10 szférának nevezünk. És te ezek révén irányítod a rejtet, azaz nem feltártva, mint a feltárt virágokat, és ezek segítségével rejted el önvalód az ember elől. Ugye mi erről már tanultunk a Kabbalában, hogy van ez a 10 szféra, ami által az örökkévaló teremti a világot, és ami gyakorlatilag az örökkévalónak azt az oldalát közvetíti a világ felé, amivel megjelenik a világok számára. De ez nem az örökkévaló eszenciája, ahogy mi már beszéltünk el, hiszen azt nem tudnánk fölfogni, ezért van a cimcum, amiről már többször beszéltünk. És ugye ez jelenti azt, hogy te elrejted, ezáltal rejted el önvalód az ember elől. Aztán és folytatja, és az is te vagy, aki ezeket összeköti és egyesíti, és mivel te bennük lakozol, ha valaki csorbítja a tízféle egyikét a másik által, az olyan, mintha benned ki idézett volna elő sérülést, ami arra utal, az örökkévaló és a szférák kapcsolatára utal. Pontosabban erről is talán egy szót már ejtettünk a korábbi alkalmakkor, hogy azt mondtuk, hogy a szférák azok állnak a kliből és az orból, a fényből és az edényből. Ezeknek egy egyessége ez, és ugye a fény az jelképezi Istent, és az edény az maga a szféra, és ezért mondja azt, hogy te bennük vagy, és ez azt mondja, hogy ez nem egy különálló entitás, ezek nem valami különálló Istenek, amiket létrehoztál, hanem ezek csak a te eszközeid, amiken keresztül megjelensz. Hát itt most nagyon sok minden van még, de még ha meg tovább mentek, akkor a következő oldalon, a 16. oldalon föl is sorolja a 10 szférát. Ezek a címek, ezeket én tettem hozzá, amikor lefordítottam ezt a szöveget. A 10 szféra felsorolása, ez nincs benne, ugye? Csak hogy érthető legyen. Azt mondja, e ruházatok pedig a következő módon jellemezhetők. Chesed, Gvura, Tiferes, Netzach, Hod, Yisod. Látjátok, föl van sorolva az összes. Először föl vannak sorolva az érzelmi szférák, és utána az intellektus szférái. Tehát itt már megjelennek azok a szférák, amik később a kabala, pláne a Yitzhak Luria féle kabala alapjai. Ezzel a szöveggel sokat lehetne foglalkozni, és lehet, hogy fogunk is foglalkozni, de ezt azért mutattam csak meg, hogy lássuk, hogy a kabala, hogy a Zohárban olyan alapgondolatok vannak, amik alapjai a későbbi kabalisztikus gondolkodásnak és filozófiának. Tehát 10 szféra, igen.
De itt a tehet hiányzik. Hohmán, Bina és utána...
Igen, de ott van viszont a korona. Ez azért nagyon jó az észrevétel. Ugye látod, hogy a bölcsesség értelem, és ez elrejtett a mennyei korona. Most a mennyei koronáról azt kell tudni, hogy a kabala azt mondja, hogy kétféle módon lehet felsorolni a 10 szférát. Vagy felsorolom a dátot, és akkor nem veszem bele a koronát, a ketert, vagy felsorolom a ketert, és akkor nem veszem bele a dátot. Ezt most hosszú lenne elmagyarázni, hogy miért, de jó az észrevétel, és itt így van felsorolva, tehát a dát nélkül. Azért kérdéses, csak hogy egy kicsit tisztázzuk, hogy a dátot felsoroljuk, vagy sem, mert a dát az az intelligencia és az érzelmek közötti kapcsolat, ezért kérdéses, hogy egyáltalán nevezhető önálló attribútumnak, hiszen ez nem más, mint csak az értelem, átváltoztatása érzelmekké, vagy tovább adása az érzelmek felé. Jó. Azt hiszem, hogy mára ennyi. Van esetleg még kérdés?
Ezzel fogunk foglalkozni, hogy
mit értezett. Hogy, igen. Szó. És hát nagyjából ennyi a bevezetés ennek a dolognak. A következő alkalmakon már magukat a szövegeket nézni. Akkor két hét múlva akkor találkozunk. Hétkor, igen. Hétkor, kedden, két hét múlva. Köszönöm szépen.